Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Üdvözlöm a hallgatókat, a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata vagyok, és ma kivételesen nem a táncról, vagy nem csak a táncról lesz szó mai műsorunkban, hanem a tánc legnagyobb ihletőjéről, a zenéről. Méghozzá a népzenéről. Ugye nem kell nagyon magyarázni, hogy a tánc ugyan zörejekre, vagy akár néma, hangnélküli produkciókra is tud épülni, de hát azért mégis az alkotók legnagyobb ihletett forrása a zene kell, hogy legyen. A népzene pedig nem csak a néptánc együtteseknek az alapját képezi, hanem gyakran van, hogy kortárs tánc együttesek, és néha-néha azért a balett világa is használja, vagy együtt dolgozik a népzenével, illetve a népzenészekkel. Na de arról azért ritkán esik szó, hogy az ősi magyar hangzáskultúra, a népzene világa milyen hatással volt eddig a populáris zenei áramlatokra és a népszerűbb előadókra. Nos, ebből készült egy friss dokumentumfilm, a címe pedig nem más, mint Akkord, és velem szemben ül Kempf Márta Anna, dokumentumfilm rendezője, aki ráadásul a népzenétől nem is áll annyira távol, hiszen nagyon sokáig voltál a Magyar Állami Népi Együttes, illetve a Hagyományok Házának a munkatársa. Meddig dolgoztál ott?
6 évig dolgoztam a háznál, de ennél korábbi élmények is kötnek, hál' Istennek, a népzenéhez, illetve a néptánchoz. Voltak olyan talpra esettek a szüleim, hogy 3 évesen azt gondolták, hogy a legjobb túlmozgásomat levezető tevékenysége az a néptánc lesz, és hát bevált.
Vagyis néptáncoltál?
Igen.
És
igen,
hol?
Igen. Eleinte még Gyulán, a helyi táncegyüttesben, a Körös táncegyüttesben, majd amikor felkerültem Budapestre, akkor a Budapest Főváros Bartók táncegyüttesben.
Az egy nagyon komoly profi együttes.
Amatőrnek számít.
Ja, hát úgy értem, a profi tánctechnikailag produkciókat
tekintve. Abszolút, Molnár technikától kezdve nagyon sok technikai elemet, illetve nagyon széleskörű ismeretanyagot sajátíthattunk el már.
Akkor ki volt a vezetője?
A Szappanos Taminál kezdtem, majd pedig ugye egy másfél évet követően a Sánta Gergőjék, akik azóta is viszik az együttest, ők vették át.
Ugye Sánta Gergőről azt kell tudni, hogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttesnek a szólistája.
Sánta Bíró Annával viszik ezt karöltve. Eleinte, amikor én elkezdtem tévézni, akkor szakadt meg, vagy akkor kellett azt a döntést meghozni, hogy sajnos már az együttesi rendszeres munka az nem fér bele. De hát a színpadon rendszeresen ámulok és bámulok, hogy...
Amatőr szinten sem. Ugye ezt most azért kérdezem, mert a Hagyományok Házában minden hétvégén, majdnem minden hétvégén van táncház.
Így van, szombatonként nem csak táncház, hanem előtte tánctanítás. Szóval, hogy ez a klasszikus formája, igazából a régi klasszikus formája a táncháznak, hogy először egy kis táncoktatás, utána egy kis ének, egy kis szösszenet, majd pedig a szabad rablásos tánc.
Mikor fogant meg benned az a gondolat, hogy meg kéne nézni, hogy az a népzenei alap, amivel gyerekkorod óta találkoztál és dolgoztál, hogyan jelenik meg a populári zenében, illetve a könnyű zenében? Milyen élményeid voltak először ezzel kapcsolatban?
Egy érzés volt bennem nagyon régóta, hogy úgy szoktam mondani, hogy én egy ilyen túlképzett amatőr vagyok ebből a szempontból, és valahogy mindig kerestem azokat a kapcsolódási pontokat, hogy hogy lehetne beoltani másokat is ezzel a dologgal. A környezetemben, leginkább gimnáziumban ilyen hatalmas nagy szemekkel néztek rám, hogy de népzene, néptánc, hogy valamilyen kis misztikuma volt a dolognak. Nem nagyon tudták hova rakni, de tudták, hogy ez valami jó dolog, de hogy megkóstolják, ahhoz azért kellett még az, hogy akkor, de hát gyertek el, nézzétek meg, jó dolog. Nem kell táncosnak lenni, vagy nem kell utána elmenni táncegyüttesbe, de hogy ezt lehet élvezni így kívülről is egy pohár limonádéval a háttérből, és hogy valahogy ez bevált, és hogy azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy ezek a zenészek, például akik az Akkordban is benne vannak, vajon mennyit tesznek hozzá ahhoz, hogy ez az élmény megtörténhessen, és valahogy annak szerettem volna utána járni, hogy az, amit ők csinálnak, az igazából ennek a törzsanyagnak a feldolgozása, újraértelmezése, vagy igazából elindult így észrevétlenül, és azt hiszem a Pár Julcsi mondja a filmben, hogy igazából ezt visszamenőleg fogjuk majd látni, hogy a művészettörténetnek, illetve a zenetörténetnek, minden történetnek visszamenőleg fogjuk látni a hatásait, de hogy vajon most mi abban a jelenben élünk-e, ahol elkezdődött ezeknek a művészeti alkotásoknak az újra folklorizálódása, vagy éppen a kánonba történő beépülése, hogy vajon ha 100 év múlva visszatekintünk, akkor mit fogunk hívni népzenének? Vagy hogy persze az autentikus népzenét, azt tudjuk, igen, az egy teljesen körülhatárolható dolog, de hogy az, amire mi ma mulatunk, és része, egy része a népzene is, az vajon tud-e majd később visszatekintve népzeneként funkcionálni?
És akkor most álljunk meg egy picit, és nézzünk bele, egész pontosan inkább hallgassunk bele az Akkord című filmed, a dokumentumfilm előzetesébe.
Elénekelni egy népdalt valahogy egy rendbe teszi a lelket, meg az agyat.
A 20. századi magyar zeneszerzés az bőven használta a népzenét. Nyilvánvaló, hogy Bartóknak és Kodálynak köszönhető, és hát persze még sokaknak, másoknak.
Keresték, hogy mi az, ami ősi, ami régi, ami alapozni lehet.
Már az első illéslemezeken szerepeltek olyan dalok, amiknek valamilyen formában népzenei ihletése volt.
Padlás romantikája a népzenének már biztos, hogy eltűnik, vagy varázstalanítva van ez a történet.
Az a legjobb, amikor megközelítjük azt az oldott hangulatot, amiben egy paraszt elkezd énekelni.
Van valami nagyon gyors útja az ember szívéhez.
Ha ezt a minőséget próbáljuk meg beletenni egy népdal feldolgozásba, akkor azt gondolom, hogy hiteles lesz.
Hogyha arra kell válaszolnom, hogy miért fog meg annyira a népzene, akkor az szerintem a hiány.
Az elmúlt bő egy percben az Akkord című film előzetesében többek között Presser Gábor, Bródi János, Kis Tibi, Kelemen László, Lovasi András és Takács Dorina gondolatait hallgattuk, vagy hallottuk a népzene populáris továbbélésével kapcsolatban, és akkor most folytatjuk a beszélgetés Kempf Mártával, a rendezővel. A népzenének és a néptáncnak azért tánctudományi szempontból is komoly kutatási háttere van, és ugye a folklorizmus szót említette. Ez nem ugyanaz, mint a folklór. A folklorizmus már a felhasználása egy új színpadi, vagy bármilyen más műben a népzenei motívumoknak. Ebből a szempontból lehet azt mondani, hogy a populáris zenében is megjelenik a folklorizmus? Hát lehet, mert hiszen erről csináltad a dokumentumfilmedet.
Egy nagyon markáns példa, amit fel is hozunk, és kicsit át is rágunk a filmbe, az a Csíkzenekar Most még pontosan című dal átdolgozása. Hogy mennyire érdekes, hogy tapasztalta az együttes is, illetve a Kis Tibiék is, a Queen Bee együttes, hogy már kommentekben olyanokat olvastak, hogy hát ismerem ezt a népdalt, már a déd nagyanyám is énekelte.
Holott nem az.
Holott ez egy írott dal, igen, ez a Kis,
hát a Kis Tibiék, a
Queen Bee-ék, így van, szerzeménye. Sőt, mesélte a Tibi is, hogy ő is kapott egy olyan kommentet, hogy elrontottátok ezt a szép csíkzenekar nótát, vagy valami hasonló, szóval, hogy ilyen kis csipkelődéseik is voltak, de hogy ez a dal például elért, azt gondolom, egy olyan formát, amire sem a Kis Tibiék, sem a csíkzenekar nem igen számított, eljutott annyira széles körhöz, és eljutott annyira sokszínű körhöz, hogy már kicsit elemelkedik a szerzőjétől, már kicsit pont úgy működik, mint egy-egy népdal, hogy persze tudjuk, hogy kik éneklik, vagy nagyjából tudjuk, hogy kik éneklik, de hogy ki volt a szerzője, egy kicsit minden szájon egy picit átformálódik, máshogy,
így van. Kis Tibi megszólal a filmben?
Igen.
És
igen.
Mit mond erről a jelenségről?
Azt hiszem úgy fogalmaz, hogy minden alkotó egy titkos vágya az, hogy a dal tudjon tőle függetlenül is lélegezni, épülni. És hogy ez a dal alkalmas volt rá, szerencsére. Nem minden dal az, de hogy ez szerencsére az volt. Én azt látom, és a beszélgetések során azt tapasztalom, hogy nagyon szép, tiszteletteljes kölcsönhatás van így az alkotók között. Mindenki nagyon tisztelettel és odafigyeléssel bánik a másik alkotó szerzeményére, művére, és egy ilyen nagyon szépen átfolyó együttműködés és egymásról való gondolkodás.
Természetesen más szerzők is megjelennek itt, még nem is kevesen, de nagyon sokan. Ezt majd mindjárt elmondott, hogy ki: Lovasi András, Presser Gábor, Bródi János, a Kis Tibiről ugye beszéltünk. Az, hogy mikor és hogyan és miért jelennek meg a népzenei motívumok, az az egyes könnyűzenei korszakokban, annak mindig van valamiféle oka. Van úgy, hogy valamiféle tiltakozás valami ellen, aztán nemzeti öntudatra ébredés vagy annak az erősítése, tehát mindig voltak ilyen motivációi. Kijöttek ezekből a beszélgetésekből, hogy mik voltak ezek a motivációk egyes szerzőknél?
Nem is feltétlenül a korszakok voltak számomra a fókuszban. Amit nagyon szerettem volna, az az, hogy olyan dolgokat rakjunk rendbe a filmbe, vagy vigyünk egy kicsit közelebb a laikusokhoz, hogy mi az, hogy adatközlő, hogy ez ne egy ilyen nagyon kemény szó legyen, hanem hogy ez egy partneri kapcsolat volt, hogy mi az, hogy gyűjtés, hogyha valakinek, laikusnak azt mondjuk, hogy gyűjtés, akkor az jut maximum eszébe, hogy bogyókat gyűjt valaki az erdőbe, de hogy ez hogy történt, hogy ezt egy kicsit egyértelműbben tálalni, megmutatni azt, hogy ezek baráti kapcsolatok, hogy az adat közlő, az nem egy,
az egy
ilyen
ember.
Nagyon merev, igen, igen, hogy nem az van, hogy beültek egy stúdióba, és akkor valakit beraktak, hogy na, most ezt kérjük, és ezt jelz, hanem, hogy
a forrás,
hazamentek,
igen.
Hogy innen indult igazából az egész, hogy ezeket így kicsit puhítsuk az emberek számára, utána pedig rávilágítsunk arra, hogy igazából ezek a műfajok, a jazz, az elektro, a beat, a populáris zene, hogy nem is állnak annyira nagyon távol egymástól. Olyan szempontból, hogy nagyon jól tudnak összefonódni, hogy nagyon jó kis kapcsolódásaik vannak, hogy aki ezekben a műfajokban alkot, mégiscsak merítkezik, mégiscsak visszanyúlik egy-egy alkotó, nem mindegyik természetesen, de hogy egy-egy alkotó ezekhez a forrásokhoz, hogy például a Takács Dorina Déva, hogy milyen szépen bele tudja egy mainak, sőt, hát abszolút mainak számító elektrofolk néven fémjelzett dologba a saját érzéseit, hogy ő mint fiatal alkotó mit gondol arról, hogy mi számára a népzene. Nagyon érdekes sajátosságok jöttek így ki, hogy például egy fiatal 20 éves lány számára a hiány jut eszébe a népzenére, arról, hogy a közösségi dolgok nincsenek igazán jelen ma már, hogy mennyire hozzájárult ahhoz a népzene, a néptánc, a táncházak, hogy összegyűjjenek az emberek, hogy találkozzanak, hogy valami közösségi alakuljon ki. Miközben a Szabó Attila meg csillogó szemekkel meséli az első gyűjtéseit, hiszen ő neki még volt szerencséje menni és találkozni ezekkel az emberekkel, és énekzene szakos hallgatóként, amikor először Palatkait hallott, szóval, hogy mennyire más időben máshogy találkoznak ezzel, más élményt okoz az emberek számára a népzene.
Akkor, amikor beilleszkedik egy-egy ilyen népi zenei motívum, akár eredeti, akár kreált egy populárisabb zenei részbe, mennyire tudatosodik mondjuk a hallgatóban, a fiatal hallgatókban? Érzik azt, hogy ennek valami ősibb alapja van? Vagy kell egyáltalán, hogy érezzék?
Én azt gondolom, hogy valamennyire tudatosul, nem fog feltétlenül elkezdeni népzenét hallgatni, de azzal már, hogy hallgatja azt a bizonyos előadót, és esetleg utána néz, hogy ennek a számnak esetleg mi volt az alapja, hallgat vele interjúkat, podcasteket, kicsit megismeri közelebbről. Ezeken az alkotókon keresztül fénydelül arra, hogy itt ez a hagyomány, ez a dallamkincs van alkotóelemként beépítve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamennyire vel közelebb kerülnek a hallgatók is a népzenéhez ezeken az alkotókon keresztül. Nem biztos, hogy tovább fogják hallgatni, de ha már ennyire csak elcsípi a népdal, akkor szerintem már az egy nagyon jó dolog, hogy ráismer, hogy felfedezi, hogy ez az a sajátja, ez valahonnan nagyon régről táplálkozik, és hogy lehet így is vele bánni.
Természetesen nem egyedül rohangáztál egy mikrofonnal, és csináltad a kérdésfeleleteket. Alapvetően riportokra, interjúkra épülő dokumentumfilm, és emögött van egy Vertigo nevű cég, amely egy sorozatot készített, 5 dokumentumfilmből álló sorozatot készített különböző izgalmas magyar vonatkozású témákkal. Ebben te már készítettél korábban egy filmet, Varrad címmel, amely a hazai tetováló művészekről, tetoválásokról szólt, és akkor ez a második dokumentumfilmed, a Vertigónak meg az utolsó a szériában. És ami még érdekes, mindezt tettétek egy állami dotáció nélküli helyzetben, tehát egy árva fillért nem kaptatok. Hogy állt össze a ti munkátok, tehát a film elkészítése, és kikkel csináltad azért, ezt említsük meg.
Sőt, mind a kettő film között állami támogatás nélkül készült el, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon alacsony költségvetésű film. ahol nem csak az alkotók, hanem a készítők is nagyjából a lelkesedésük hajtotta, illetve táplálta. Nagyon hálásak vagyunk, azt gondolom, hogy mondhatom így a stáb nevébe az összes megszólalónak, aki az első, mondhatni az első hívásra nagyon szívesen a témát hallva és olvasva és velük beszélgetve rendelkezésünkre. Ez mind értendő a Varratra, mind értendő az Akkordra. Igen, a film az közösségi műfaj, szóval, hogy én a saját akár ötletemmel, akár kérdéseimmel nem mennék nagyon messzire, ha nem lenne két lelkes és bennünk fantáziát látó, illetve a témákban fantáziát látó producer, a Kárpáti Gyuri, illetve a Berta Balázs. Olyannyira, hogy a Varrat az egyébként abszolút olyan film volt, ami tőlük jött, szóval, hogy az ő elképzeléseik alapján indultunk el a Varrat kapcsán. A Vertigo Médiának, illetve ennek a két személynek nagyon fontos az audiovizuális kultúra feltárása, pont ezért született az öt dokumentumfilm a videótékákról, a képregényekről, a magyar szinkronról, a magyarországi tetoválás történetről, és most az záró rész a magyar népzenéről. Úgyhogy próbáltak egy ilyen széles palettát végigjárni. Ez számukra egy misszió, amiért szerintem nagyon hálásak lehetünk. A Varratnak is, és az Akkordnak is, az operatőre, Pap Kornél, akinek nagyon sokat köszönhetünk, szóval, hogy a vizualitása, az ötletei, a minden tekintetben a témák képbe helyezése azért. A tetoválás történet még így egy sokkal vizuálisabb műfaj, persze az is okoz kihívásokat, hogy például a tű bőrbejutását hogyan tudná megmutatni az ember, vagy hogy ennek az egész kultúrtörténetnek a felépítését vizuálisan úgy, hogy egyébként legyen egy ilyen nagyon modern és vibráló része is, szóval, hogy mutassuk meg, hogy ez egy mai napig a magyar tetoválók egyébként éllovasai ennek a szakmának. Illetve jött az Akkord, ami meg hát a zenéről beszélni, meg vizuálisan megmutatni, az megint egy másik kihívást jelentett, de hogy igyekeztünk, igen, ezt a két témát, mindegyiket úgy vizuálisan is megjeleníteni, hogy az a nézők számára is élvezhető legyen. És hát Cseh Andris, akinek meg hát egy zenei tekintetben, mint hangmérnök, azért nagyon sokat köszönhetünk, és nagyon sok tekintetben ő is az ötletekkel, a meglátásaival, a mindennapi jó hangulatával azért megkönnyítette nagyon sokban ezeknek a forgatását. És hát a gyártás mint olyan, ugye, aki összefogja ezt az egészet, a Heiszter Lacit sem hagyhatjuk innen ki, az alfája és az omegája ugye a filmeknek, aki kézben tartja, rendben tartja, mindenki időben ott és akkor legyen, amikor
annak mennyi ideig kell. Készült a forgatás? Tehát mennyi ide volt a film?
Mind a kettő, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 8-9 hónap alatt készült el. Forgatással, utómunkával, mindennel együtt.
Igen. Na és akkor itt a legfontosabb kérdés, hogy hol és mikor látható a film még, azon kívül, hogy 24-én bemutattátok.
Igen, országszerte a mozikban. Én mindenkit arra sarkalok, hogy a megfelelő felületeken nézzen utána, mielőtt elindulna, de még elérhető, és még vidéken is, illetve a fővárosba is el lehet csíp a filmet.
Önállóan vetítik, vagy valamilyen nagyobb film előtt?
Önállóan. Uh-huh. 72 perces.
Jó, 72, akkor önállóan,
film,
igen.
A jövőben valamilyen felületen, valamilyen formában azért elérhető legyen, szóval a Vertigónak ez is a célja, hogyha
nem a pénzügyi bevétel, hanem a láthatóság.
Így van, akkor elérje a saját közönségét.
Hát először is gratulálok, Márta, ugye Kempf Mártával beszélgettem az elmúlt 20 percben, és azért azt a kérdést föl kell tennem, hogy van-e valami már a gondolataidban, amivel még szeretnél foglalkozni, vagy most egy picit pihensz?
Ezek a fogaskerekek nagyon-nagyon csikorgatnak, és nagyon-nagyon visznek, úgyhogy
a lendület
alakul,
visz.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, tehát mint említettem, Kempf Mártával beszélgettem az elmúlt 20 percben, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy dokumentumfilm rendezővel, akinek két filmje már elkészült és látható, ugye a Varrat a tetoválóművészekről, hazai tetoválóművészekről, és október 24-én került a mozikba a legújabb alkotásod, az Akkord, amely a népzene mai hatásait veszi sorra, rengeteg számos nagyszerű művész megszólaltatásával. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm neki.
Önök a Táncverzum című műsort hallották a Trend FM-en. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották, a műsor szerkesztő műsorvezetőjét. A viszonthallásra.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.